Móm.
Mómnak ez a kis írása, Salvatore, igazán nem tartozik a legjobb novellái közé. A számtalan kitűnő hosszabb elbeszélés mellett mégis érdemes elolvasni, hogy lássuk, amire ő is kíváncsi. Meg tudja-e vajon csinálni? Mit? A figyelmünket lekötni? Ennek nagymestere megkapta érte műbírálóitól az egyöntetű lefitymálást, olvasóitól és a tőle tanulni igyekező íróktól pedig a hálát és megbecsülést. De meg tudta csinálni, amit a regényben is megpróbált, hogy így egyenesen megcélozva a jóságot ábrázolja. Salvatoreból, a tiszta, egyszerű, szeretetre méltó halászlegényből, amint pucér csemetéjét dobálgatja parton, úgy sugárzik a jóság, hogyha nem lenne ilyen öntudatlan és alázatos, közönséges halandó el sem tudná viselni. Érezzük mi is, inkább csak elhisszük az írónak, ha egyszer mondja. Annyi élesen megrajzolt, hiteles, kiegyensúlyozott figurát teremtett, annyi megbízható rosszat mondott el az alakjairól, hogy most elhisszük a sugárzást. A képen csak azt látjuk, hogy Salvatore jó családapa. A legtöbb hóhér és bérgyilkos is az, úgy hallottuk. Gyöngéden tartja markában az apróságot, hát hogy tartsa az Isten szerelmére. Tudatosan mondhatnánk, előre megfontolt szándékkal csupán a jól kifundált történetet lehet megcélozni, vagyis csak a valóság értelmezhető durva vázát. Az események elbeszélése azonban még nem műalkotás, nem regény, és az élet sem hasonlít hozzá. Elillan, elpárolok belőle, mint a kámfor, mondja Virginia Woolf a modern regényről írott tanulmányában. Nézzünk csak magunkba, és az élet, azt látjuk, korán sem hasonlít a szokásos regényeinkhez. Vizsgáljuk meg egy akármilyen pillanatát, egy akármelyik hétköznapunknak. Az észlelések, benyomások milliói és milliói érkeznek hozzánk, jelentéktelenek, fantasztikusak, útszéliek, elröppenők, vagy acéli élességgel bevésődők. Minden oldalról jönnek, mint megszámlálhatatlan atomok szakadatlan zuhataga. És ahogy a hétfőnk vagy a keddünk élet évé állnak össze, a hangsúly már máshova esik, nem a régi többé, a fontosság mozzanat, a súlypontja nem itt van, hanem amott. Az élet nem szabályosan elrendezett okulárik sorozata, mondja Woolf, hanem derengő fény, áttetsző burok, amely körül ölel bennünket, tudatra ébredésünktől kezdve mindvégig. A regény igazi anyaga más, mint amit a megszokás szeretne elhitetni velünk. De hogy ez micsoda? Aztán nem tudjuk néven nevezni, mert nincsenek rá szavaink, hiányzik hozzá a fogalmi felszerelésünk. Pedig kézzelfogható tény, hogy még a régi módi pusztán történetet mesélő regény is képes árasztani, sugároztatni magából, alázattal és nem tudatosan, mint Salvatore a jóságot, valami önmagán túllépő hatóanyagot, amely lelkünket módosítja. Például a Cervantes szándéka állítólag az volt, hogy kinevettesse velünk Don Quixote-t, képtelen kalandjait, csökönyösségét, szakadatlan kudarcait, verességeit. Kinevettük, és furcsa módon új a szívünkbe fogadtuk a búsképű lovagot, az írónak mellesleg a könyvébe áradó gazdagabb érzelemvilágával, magasabb rendű étószával együtt, hogy másképpen éljük le egész cselekvő és gondolkodó életünket, mint nélküle éltük volna. A bizonyítás kedvéért belementem a megengedhetetlenbe, hogy a nem létező fogalmaink helyett bizonytalan jelentésű szavakkal dobálódzam. Lelkünk, szívünk, érzelmeink, élet, valóság, létezés. Ezekkel a határozatlan fogalmakkal csak összepancsolni lehet még a leghatározatlanabb és kétes értékű közlendőket, miként az idevágó tudományok gyakran teszik. Most mégis néhány mondat erejéig kénytelen vagyok folytatni a hasonló fogalmakkal való pancsolást, mert hozzá akarok tenni valamit Woolf kétségbe vonhatatlan igazához a hagyományos elbeszélés védelmében. A regény, s azt hiszem minden művészet az életről, valóságról, létezésünkről, világról, való víziunkat, intuíciunkat, látomásunkat, élményünket, a maga intenzív és sértetlen teljességében akarja megragadni, nem pedig összetevőire bontva, szempontok szerint értelmezve, ezt azonban így közvetlenül az epikai eszközök mellőzésével a modern regény sem tudja megtenni. Érdemes volna tehát kilesni, hogyan sikerül ez imit amott a véletlen kegyelméből, ugye, vagy nem, a régi módinak. Spórszerűtlen volna Dickens bedobni Cervantes után, akinek ez bármikor is halálos biztonsággal sikerül. A puszta meséléssel, a történetben mászkáló alakok egyik délutánjának vagy negyed órájának a néven nem nevezhető, semmi más módon nem közölhető, átadható létérzését, a derengő fényt, áttetsző burkot, amely körül ölel bennünket, teljes intenzitásában létrehívnia. Nem, maradjunk Somerset Maugham-nál, aki eldöntötte, nem is akar semmi más, semmiféle igazi anyagot beletenni a regényébe, mint a jól kifundált történeteit, de aztán rejtélyesen szinte mégis beleáramlik, hol itt, hol ott némi derengés, fény, transzcendencia, az élet szeretete, vagy végül még olyasmi is, tiszta levegő, amit a szavakkal pancsolva egy látszólag kiábrándult, cínikus, komiszulgúnyos író valamilyen nehezen megfogható, alapvetően tiszta és naív erkölcsi atmoszférának nevezhetnénk. Tiszta levegő! Szerény ajándéknak látszik, pedig ha nem is Don Quixote-i világtörténelmi fordulat a lelkünk etikai, emocionális alapszerkezetében, de erőt adó egyensúly, kevesebb tudományossággal. Akár első személyben, akár mint Ashenden, az író sokszor mellékszereplő a könyvében, akinek az el sem mesélt hétköznapjai, hajóútja, London fiatal évei, kisvárosi gyerekkora, vagyis, hogy ne értsük félre egymást, ennek csak a levegője, aromája, alapérzése, vagy legyen hát sugárzása. Sokkal mélyebb és egy fokkal valóságosabban marad meg az olvasóban, mint a másokról szóló történet mesterén elbeszélt drámai, tragikus, komikus eseményei. Olyasmi kerül hát az olvasmányba csendesen, szándéktalanul, észrevétlenül, és válik lényegessé, meghatározóvá, aminek semmi köze a regény megszokott anyagához. Viszont talán tetten érhető benne a regény igazi anyaga.